Vonalban pedig itt van velünk Pletcher Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szia!
Vagy talán már nap is van, nem tudom, lehet, hogy a napot kellett volna inkább mondani. Először is egy személyes információ, mert hogy azért mi már évek óta beszélgetünk egymással és ismerjük egymást. Direkt a kedvedért cipeltem el a családot Omisájba, és megcsodáltuk Krükszigetén az LNG tároló, illetve átfejtő állomást. Ezt csak azért mondom el, mert Tamással mindig megbeszéljük, hogy amikor nyaral, akkor azért igyekszik az energiaiparhoz tartozó létesítményeket is feltérképezni a környéken. És ami most a kérdésem lenne, ami szintén egy érdekesség, hogy tulajdonképpen mi a földgáz? Mert hogy ez is szóba kerül majd most a beszélgetés során.
Hát igen, alapvetően ugye a földgáz leginkább négy molekula vegyülete vagy keveréke. A legnagyobb 99%-ban általában metánból áll, ugye ez CH4, tehát egy szénatom és négy hidrogénatom, de mellette lehet ugye etán, propán-bután is ebben. Általában a magyar földgáz az majdnem szinte tisztán metán, amit egyébként LNG-ből, tehát cseppfolyós földgázból csinálnak, az is lehűtött metán, tehát mínusz 162 fokra lehűtött metán. Tehát alapvetően metánból áll tulajdonképpen a földgáz, de mondom, lehet benne még más légnemű szénhidrogén is, etán, propán, bután. Egyébként, ha az utóbbiak vannak benne, az egy kicsit a fűtőértéket javítja, tehát ezeknek magasabb a fűtőértéke az etán, propán, butánnak, mint egyébként a metánnak tisztán.
Hát ez a metán azért elég megnyugtató név. Na, a konkrét kérdésekre rátérve, több mint 20 megállapodást írtak alá Oroszország, illetve Kína vezetői, és az orosz Gazprom és a kínai nemzeti kőolajipari vállalat megállapodást kötött a Szibéria ereje gázvezetéken keresztüli szállítások növeléséről, illetve hogyha minden igaz, akkor majd épülni fog egy új vezeték is, nem meglepő módon Szibéria ereje 2. Ekkora kereslet van az orosz földgázra Kínában?
Hát én azt gondolom, hogy a kínaiak szívesen vásárolják az orosz földgázt. Nyilván van egy olyan gondolkodás is kínai részről, hogy azért az egy oldalról való függés az ne legyen túl nagy. Pont az európai példát szokták mondani, hogy hát ugye Európa 40%-ig függött az orosz földgáztól, és hát ez nem biztos, hogy egy túl jó ötlet volt európai oldalról. Azt hadd tegyem hozzá egyébként a hírhez, hogy igazából két konkrétumom volt benne. Egyrészt az, hogy a szibériai ereje vezeték kapacitását 38-44 milliárd köbméterre növelik évente, tehát ugye ez plusz 6 milliárd köbméter földgázszállítás jelent Kínába, illetve az úgynevezett távol-keleti vezeték, egy kisebb vezeték, ennek is a kapacitását 10-12-re növelik. Tehát összesen 8 milliárd köbméterrel több gázt vásárol Kína a Oroszországtól, ami hát egyébként a 350 milliárd köbméteres kínai piachoz képest nem egy jelentős volumen. Amiről még megállapodtak, ez a bizonyos Szibéria ereje 2, de ez csak egy szándéknyilatkozat, hogy ezt a felek tárgyalják, és erről később megállapodnak, illetve arról beszéltek, hogy ez a gázvezeték valamikor létrejöhet majd a jövőben. A legfontosabb kérdésekről az, hogy kiépítse a gázvezetéket, illetve hogy milyen áron lehet majd ezen vásárolni földgáz, erről nincs megállapodás. Kínaiak ugyanis az orosz belföldi árakat hajlandóak adni azért a földgázért, amit ilyen nagyon nyomottak. És hát nagy kérdés, hogy ennek a projektnek a költsége, ami már egyébként 2018-ban is a becslések szerint 70 milliárd dollár volt, de hogy ezt kifizesse majd. Erről nincs egyelőre megállapodás. Úgyhogy én azért ennek az egész megállapodásnak a jelentőséget nem emelném túl magasra. Itt csak egy szándéknyilatkozat van arról, hogy a Szibéria ereje 2, ami egyébként egy 50 milliárd köbméteres éves vezetékre lesz, ha egyszer megépül, hogy ezt szeretnék a felek.
Befolyásolja ez valahogyan az európai szállításokat?
Egyáltalán nem. Ugye gyakorlatilag, ha meg is épül a Szibéria ereje 2, a teljes kínai kapacitás az körülbelül egy olyan 90 milliárd köbméter lesz. Az még mindig a felesse annak, amit mondjuk 2018-ban Oroszország Európa fele eladott, az a 200 milliárd köbméter volt. Jelenleg egyébként Európa fele körülbelül a 40 milliárd köbméternyi földgázt ad el Oroszország vezetéken, illetve cseppfolyós földgáz formában.
Áttérve egy kicsit a földgázról az áramszállításokra, ugye Vlagyimir Putyin orosz elnök, illetve Robert Fico szlovák miniszterelnök tárgyalt Pekingben ezekről a kérdésekről. El tudják látni a továbbiakban is energiahordozókkal Oroszországból Szlovákiát?
Hát ugye Szlovákia vásárol orosz kőolajat, tehát orosz földgázt. A kőolaj, ez a bizonyos barátság kőolaj vezetékrendszeren keresztül érkezik, a földgáz pedig a török áramlaton, a Fekete-tenger alatt jön át ugye Bulgáriába, onnan pedig Szerbián és Magyarországon keresztül jut el Szlovákiába. Nyilván, ha a két vezeték épp, illetve nincs egyéb politikai akadály, mondjuk az EU vétója, vagy az EU által próbálkozás, hogy megakadályozzák ezt a szállítást, akkor elméletileg Szlovákia tudja vásárolni ezeket a nyersanyagokat, az energiahordozókat. Én azt látom, hogy a kockázata Magyarország és Szlovákia felé, hogy ezek eljutnak, ez egyre inkább nő. Részben van egy háborús kockázat, ugye egyre jobb drónjaik és rakétáik vannak az ukránoknak, tehát nyilván hatékonyabban tudják támadni az orosz energetikai infrastruktúrát. Másrészt a politikai kockázat is nő, ugyanis a 2027 végi időpont egyre inkább közeledik, az EU pedig elég eltökéltnek tűnik abban, hogy leválassza a tagállamokat az orosz energiahordozókról.
Ez sikerülhet erre a határidőre?
Elméletileg meg lehet ezt oldani. Itt a nagy kérdés az, hogy sikerül-e mondjuk rávenni a tagállamokat a leválásra. Én azt gondolom, hogy fizikailag megoldható lenne, mind a kőolaj, mind a földgáz esetében. Nyilván ennek van egy költsége, ezt a költséget kérdés, hogy ki fizesse ki, illetve hát nyilván ennek egy jogi lépése is kell, hogy legyen, amivel leválasztható ez a két ország erről a nyersanyagról. Ugye egy oldalon nem biztos, hogy jó ezeket a szerződéseket felmondani, de mondjuk egy szankció van például az orosz olajra és gázra, az lehet egy hivatkozási alap, amely alapján felmondható a hosszú távú szlovák, illetve magyar földgázszállítási szerződés, vagy a kőolajszállítások a két ország felé.
Nézzük mondjuk Magyarországot, hogyha kiesik az orosz forrás, akkor honnan tudunk behozni gázt, illetve olajat?
A kőolaj esetében az alapvető irány az Adria kőolajvezeték, és az általad a interjú elején említett Omisai olajkikötő. Krökön egyébként az LNG terminálban. A másik lehetőség, hogy a földgázos tében pedig több irányból is hozhatunk be földgázt. Gyakorlatilag minden országgal a szomszéddal össze vagyunk kötve interkonnektorokkal, Szlovénia kivételével, ott is egyébként tervben van az építés. Leginkább a déli gázfolyosó lesz szerintem a meghatározó irány, tehát Bulgária, Románia felől azeri földgáz, török LNG lehet majd hosszabb távon behozni, illetve hát nyilván a Málmicet köröki terminálnak is fontos szerepe lesz majd egy ilyen esetben az ellátásban.
Hogy érinti ez majd az orosz piacot, az orosz gázszolgáltatókat, illetve azokat, akik az olajat pumpálják most jelenleg a barátság vezetékbe?
Hát orosz oldalról mind a kőolaj, mind a földgáz export felénk az egyik legjövedelemezőbb üzlet, főleg azért, mert ugye a kőolaj is vezetéken jön át hozzánk, meg alacsony a költsége. A földgáz esetében pedig szintén ugye vezetékkel érkezik ez a földgáz, és hát megnézve mondjuk a Gazpromnak az éves jelentését, látszik az, hogy nem a hazai értkeztésből van nekik komoly jövedelmük, hanem elsősorban a nyugati eladásokból. Látszik is egyébként, hogy a Gazpromnak a nyeressége az ugye veszteséggel fordult 2024-ben, mivel hogy ezeket a piacokat a cég önként, vagy részben nem önként elveszítette, tehát tulajdonképpen nem tud Nyugat-Európa fele a Gazprom most szállítani. Cseppfolyós földgáz érkeztése van, illetve Magyarország-Szlovákia felé van vezetékes földgáz érkeztés. Tehát ez nagyon negatívan érinti a cégeket. Jóval nagyobb profitot lehet elérni a nyugati szállításokon, mint a hazai eladásokon. Lényegében a hazai eladás Oroszországban a földgáz esetében egy nullszaldós üzlet.
Hogyha kiesik az orosz olaj, akkor a magyar finomítókat mennyi idő alatt lehet átállítani egy másik típusú nyersolajnak a feldolgozására?
A MOL, illetve Hernád is volt elnök vezérigazgató, többször elmondta ezt, hogy ugye egy kb. Egy 5-700 millió dolláros beruházás és egy 2-4 éves beruházási idő lenne erre szükség. ugye ezt azok a múl azért tett erőfeszítéseket erre, tehát én azt gondolom, hogy most reálisan egy másfél-két év elég lenne a múlnak ehhez a lépéshez, valószínűleg az 500 millió dolláros összeg, ez körülbelül fedezdi a kiadásokat. A cég egyébként elmondta például most a legutóbbi negyedéves gyors jelentés kapcsán, hogy az előző negyedévben, tehát 2025 második negyedévében már körülbelül 20 millió dollárt költöttek erre a leválásra. Tehát a projektek haladnak a múlnál, csak nem éppen azzal a sebességgel, ami mondjuk talán szükséges lenne. Ugye erre mondta Hernádi Zsolt, hogy 2027-re ők tulajdonképpen képesek lennének leválni teljesen az orosz olajról, ha erre kényszeríti őket az élet.
Tehát ez tulajdonképpen egyrészt kényszer, másrészt pedig döntés kérdése. Na és ha már a beszélgetést ugye azzal kezdtük, hogy mi a gázolaj, akkor maradjon még egy kis fogalom meghatározás így az interjú végére. A VTI, illetve a Brentnek a nevét, eredetét egy picit írt körbe nekünk, hogyha lehetséges.
Köszönöm szépen. Ugye a Brent az egy eredetileg egy északi-tengeri kőolajmező volt, és erről kapta a Brent típusú kőolaj maga a nevét. Ma már egyébként ez a kőolajmező kimerülőben van. A Brent az nem is Brent, hanem sokkal inkább BFO, tehát Brent, Fortis, Oseberg, és hát nem csak ezeket a három mezőről származó kőolajat lehet leszállítani erre a tengeri pontra egyébként ott Hollandia partjainál, ahol ez a kereskedelem fizikailag történik, hanem például amerikai könnyű olajat, vagy egyéb más könnyű kőolajat. Tehát van egy specifikum, amit ugye meghatároztak, ami eredetileg a Brenthez volt kötve, tehát ez a mezőhöz. A név az megmaradt, tehát maradt a Brent név. A VTI az meg ugye a West Texasból származik, tehát ugye ez a nyugat-texasi olajféleség. Hasonlóan könnyű kőolaj egyébként, mint a Brent. Annyi a különbség egyébként, hogy a Brent esetében tengeri leszállítás van, VTI esetében pedig Amerika közepén kell leszállítani egy Cushingba lévő, Cushing nevű amerikai településhez lévő pontra ezt a kőolajat. Úgyhogy ez a két legfontosabb nyugati kőolajipari benchmark, egy irányadó ár, amit egyébként a piac alapvetően figyel.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Plecser Tamást, az Erste gáz és olajipari szakértőjét, elemzőjét hallották. Nagyon szép napot és nagyon eredményes hetet kívánunk neked, szervusz Tamás!
Köszönöm szépen!